Hívtunk egy taxit, mondtuk meg, hogy utol kéne érni a vonatot.
Szülői értekezlet. Kedves anyukák és apukák.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Szülői Értekezlet Podcast 36. Magyar Tenger című adása. Ennek az az oka, hogy Bencék már ott vannak, mi pedig még nem vagyunk ott, de már mi is készülődünk indulni. Egyébként ez egy podcast, olyan, mint egy rádióműsor, csak nincs hozzá rádió, az interneten hallható, ti is ott halljátok most éppen, és két szülőpáros készíti, a gyerek működtetés kérdéséről beszélgetünk, és a nevünk most jobbról-balra haladva fogjuk mondani, Feri,
Anetta,
Andi
és Bence.
Így van, ezt most az óramutató járásával csináltuk egy irányba, de úgy, hogy közben volt egy Skype kapcsolat is, és ezt egészen bravúrosan megoldottuk mégiscsak. A beszélgetés közben alkoholt szoktunk fogyasztani, és erről mindig be is számolunk. Mi például egy nagyon jó bort iszunk szerintem. Te kóstoltad már, Anetta? Az van, hogy ma a Tesco-ban, így bevásárolva a balatoni indulásra, megvettem az összes Tesco Selection bort, ami mind le volt értékelve 999 forintra, mert korábban úgy emlékeztem, hogy ezek a Tesco Selection-ök, ezek jók. És akkor volt közte, és ennek Simply, tehát hogy egyszerűen a márka neve, és akkor most éppen Simply Pinotást iszunk, ami ugye egy dél-afrikai alapbor, azt hiszem, tehát a pinotás az egy szőlőfajta, és ez egy dél-afrikai bor, és kifejezetten tök jó szerintem, ilyen jó kis gyümölcsös, egyszerű bor. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog működni a másik két Simply, amit sikerült megszerezni. Volt egy Simply Riesling is, azt fröccsbornak vettem.
Csak úgy Simply.
Csak úgy Simply. És ti mit isztok ott a Balatonparti sötét teraszon?
Mi se iszunk sokkal szofisztikáltabb dolgot. Mi a csehszlovák élelmiszeripar remekét fogyasztjuk. Velkopopovicki kozelt.
Azt hittem Beherovkát.
Nem. De jó ötlet. Feri, de jó ötlet.
Ugye?
Mi?
Itt a valami YouTube-ben.
Bennünk egy...
Akkor ne haragudjatok, én most egy ilyen negyed órára jártunk a podcastban. Na, akkor szóval most az történik, hogy ez egy kibővült a csehszlovák repertoár, és most már a csehszlovák élelmiszeripar két remek alkotását fogyasztjuk.
Mi a másik?
Beherovka.
Jó, hogy van tényleg a kéznél?
Tényleg van, teljesen meglepett most az Andi azzal a dologban.
Jaj, de jó. Hát, szuper. Lehet, hogy akkor mi meg a magyar ipar egy remek unikum példányát bányásszuk elő van a frigider mélyére. De ez most mindegy, meg erre a kedves hallgatók nyilván nem kíváncsiak. Sokkal inkább arra, hogy ti mit kerestek a Balatonon.
Nyaralunk, vagy nem tudom, mit szoktak az emberek nyáron a Balatonon keresni. Igen, nyaralunk. Én mondjuk, mit tudom, két órával ezelőtt érkeztem, úgyhogy én nem nagyon tudok beszámolni itt a megélményekről. Az Andi az adekvát.
És milyen a nyaralás, Andi, így már egy napja?
Csodálatos. Békés, csendes, kicsit hideg van, de Balaton megnéztük, helyén van, senki nem fürdik, csak néhány ilyen ide tévedt német turista, úgyhogy még hideg.
Na de, itt van mindjárt az első témánk, ami mindenhez kapcsolódik, amiről erről beszéltünk, vagy amiről eddig beszéltünk, hiszen strand, a strand a téma, és képzeljétek el, életemben először egy szponzorált Facebook linket lekattintottam, és az azt eredményezte, hogy most itt erről fogunk beszélni. Egy Robert Klinika nevű ilyen magánklinikának a szponzorált linkje volt, és arról szólt ez a link, hogy a kislányoknak a 2-4 éves kor között is létezik nőgyógyászat, tehát ilyen gyereknőgyógyászat, és hogy az odaérkező piros puncis kislányok, akikről ugye mindig azt szoktuk gondolni, hogy biztos a strandvizétől gyulladt be a punciuk. Na hát, azt írják, szó szerint idézem, 2-4 éves lányoknál az esetek szinte 100%-ában semmilyen összefüggés nincs a tünetek és a strandvize között. statisztikai tény, hogy a kifejezetten gyermekekre szakosodott rendeléseken a szemérem-táji gyulladása megjelen a kislányok tünetei mögött 80%-ban tápcsatorna, húgyhólyag vagy vese problémák állnak, nem pedig az első hallásra észrevehetőnek tűnő szó szerint vett fertőzések. És hát erről nem is kell nagyon sokat beszélni, csak egyszerűen ez egy ilyen fontos tudás, amit én eddig egyáltalán nem tudtam. Azt ott hosszan fejtegeti még az írás egyébként, hogy máshogy pubertás előtt máshogy reagálnak a fertőzésekre a kislányok, mint pubertás után, és hogy ezért aztán, hogyha egy ilyen viszonylag makacs, hát gyakorlatilag a viszkető punci meg a piros punci esetét sorolták fel, hogy ilyenből van makacsabb dolog van, és azt a gyerekorvos az ilyen szokásos, tehát mondjuk a kanesztennel kenegetése nem tudja elmulasztani, akkor bizony arra kell gyanakodni, hogy ott valami belgyógyászati probléma van, és ezért érdemes elmenni gyereknőgyógyászhoz is, akár nem tudom, ti tudtátok-e ezt, nekem nagy meglepetés volt.
Hát nem tudom, hogy ez mennyire megbízható egy ilyen információ, egy fizetett Facebook hirdetésre rákattintva megérkező egy magánklinikának a honlapjára, ahol az osztályvezető főorvos elmondja, hogy mi a pálya.
Igen. Hát figyelj, ezt nehezen tudom elképzelni, hogy a szinte 100% állítás az egy nettó hazugság lenne. Tehát, hogyha egy kicsit túloznak, azt elhiszem egy ilyen oldalon, de azt, hogy teljes átverés legyen, azt már nagyon kevéssé. Minden esetre, ha más nem, hát érdemes utána googlizni, hogy ez hogy van, vagy megkérdezni a gyerekorvost, ha ilyet látunk. Szerintem jó ezt fejben tartani, nyáron a strand szezon, most már mondhatom, kellős közepe felé tartva. A következő hír az viszont... Hát nem is tudom, azt nem tudom, hogy azt a vicces kategóriában, vagy a nagyon komoly és szomorú kategóriában kell-e előkapnunk, amennyiben is ugye a közelmúltban egy parlamenti adókapok során történt meg az, hogy a házelnök kitiltotta a Jobbik képviselők összes segítőjét a parlamentből. Valamit rosszalkodott a Jobbik az ülésen, tehát ez a földtörvényes sztori volt? Már nem is emlékszem, a földtörvényes.
A földforgalmi törvény elfogadásakor lényegében lezavarták a házelnököt, vagy pontosan az ülés levezető elnököt lezavarták a helyéről, aki aztán kénytelen volt a felszólaló pulpitusról levezetni az ülést, illetve a szavazást, és akkor ezzel már is valamilyen ügyrendi, vagy ilyen házszabálysértő megoldáshoz folyamodott. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi volt erre a válasz, és valóban erre az volt a válasz, hogy Kövér László az letiltatta a Jobbik frakció munkatársainak, tehát nem a frakció, hanem a munkatársaknak a belépőkártyáját. És igazából csak azért szerepel egy szülői podcastban, mert a Dúró Dóra egy ilyen felháborodott cikkel emlékezett meg erről az esetről, ugyanis, mint azt talán köztudott, nemrég született meg, 2-3 hónapja született meg a második gyerekük. És most jelen pillanatban úgy látja a Dúró Dóra képviselői feladatait, hogy az édesanyja és az anyósa azok ilyen parlamenti belépővel járkálnak be, és az ülések alatt vigyáznak a kisebbik gyerekre, és akkor a Dúró Dóra időnként kimegy, megszoptatja, visszamegy, szavaz, felszólal, és így tovább. És ezzel a gesztussal, azzal, hogy a Kövér elvette a Jobbik munkatársaktól a belépőkártyát, letiltotta a belépőkártyát, ezzel a Dúró Dórát is megfosztották attól a lehetőségtől, hogy ott helyben vigyázzanak a gyerekére.
Hogy kötődően nevelhessen a parlamenti munka közepette is.
Pontosan így van. Na, de nagyon érdekes egyébként, hogy ez ugye a Dúró Dórának a Facebook, a nyilvános Facebook profilján vagy oldalán jelent meg ez a panaszkodás, és valami érdekes volt, ahogy a meglehetősen konzervatív Jobbik szimpatizáns tábor hozzát eleve ehhez a kérdéshez. Hát nyilvánvalóan eleve az volt, hogy a kövér az egy mocskos disznó, aki hogy merészeli, meg mit képzel magáról, meg egy pökhendi alak. Viszont egy idő után elsöprő többségbe kerültek azok, akik ami a szerető aggodalommal kérték számon a Dúró Dórát, hogy egyáltalán miért jár a gyerekkel a parlamentbe, és miért nem marad otthon, mint más rendes anya, és gondoskodik a gyerekéről otthon, és ilyen nagyon tök érdekes szituáció keveredett ki a dologból, és aztán egy idő után az ilyen nemzetinek nevezett honlapokon komoly viták is alakultak ki egyébként, hogy a Dúró Dóra most helyesen teszi-e, hogy a nagyon pici pár hónapos gyerekével jár dolgozni, vagy pedig nem teszi helyesen. A többség természetesen amellett foglalt állást, hogy egyáltalán nem teszi helyesen, és ez egy rendkívül rossz, ilyen hanyatlan nyugatra emlékeztető, ilyen feminista attitűd hogy ő a gyerekével jár a parlamentbe.
Nekem úgy rémlik egyébként, hogy a Dúró Dórának nem ez az első ilyen olyan cselekedete vagy nyilatkozata, ami magát a szavazótáborát is elgondolkodásra késztette, vagy kiakasztotta. Tehát ez érdekes egyébként ez a hölgy, fiatal hölgy mondjuk így, aki minthogyha egy ilyen cseppnyi haladó szellemet is ötvözne a konzervatív gondolatkörrel.
Igen, nagyon érdekes, mert ugye csomóan például úgy álltak ez a dologhoz hozzá, hogy a férje is képviselő, tehát igazán megtehetné, hogy otthon marad. Semmi nem kényszeríti, hogy tehát anyagi értelemben nyilvánvalóan arra gondoltak, hogy megvan az anyagi bázis, ami miatt otthon marad. Hogy az érdekes, hogy nagyon nehéz megemészteni ezt a szavazóbázisnak, hogy létezhetnek olyan nők, akik így a saját elhatározásukból és a hivatásuk iránti szeretetből dolgoznak tovább a kisgyerek mellett is.
Hát nekem viszont azt nagyon nehéz megemésztenem, hogy Venezuelában be fogják tiltani a cumisüveget annak érdekében, hogy ezzel is propagálják a szoptatást.
Na, mint azért kiderült, nem eszik olyan forrónak ását, tehát ugye a szalagcímek azok nagyon jól hangzanak, mert ugye az amerikai médiában eleve Venezuela az már egy ilyen klasszikus, ilyen Irak szintű szitokszó, és Chávez, nemrég elhunyt elnök, pedig Saddam Hussein szintű sátáni figura. De szóval arról van szó, hogy a venezuelai parlament most egy törvénymódosítást fog elfogadni. Régóta létezik, egyébként 2007 óta létezik egy törvény, ami a szoptatást hivatott támogatni, vagy elősegíteni, tehát azt hivatott elősegíteni, hogy minél többen szoptassanak, és akkor most ezt a törvényt módosítják oly módon, hogy nem a cumis üveget tiltják be, hanem a cumis üveg és tápszer reklámokat, és az egésznek az a lényege, hogy a venezuelai anyákat azt a rávegyék a szoptatásra, és ezzel megint csak elhangzik, vagy ezzel a kötődő nevelés felé próbálják megterelni őket. De mindesetre nem arról van szó, hogy betiltják a cumis üveget, hanem elsősorban a cumis üveg és tápszer reklámot tiltják el.
De nem akartak szoptatni a venezuelai anyák?
Az biztos, hogy van ennek a chávezi venezuelai, hogy hívják, ilyen sajátos szocialista útnak egy ilyen ideológikus vonala is, mert ezekben a cikkekben a megszólalók, akik elsősorban parlamenti képviselők, kormánypárti parlamenti képviselők, ők előszeretettel ostorozzák a gonosz multinacionális tápszergyártókat, akik itt a venezuelai népesség megsemmisítésére törekednek. Tehát biztos, hogy van egy ideológiai vonal is.
Azzal, hogy tápszert reklámoznak.
Azzal, hogy tápszert reklámoznak és tápszert adnak el. Hát ez kétségkívül mondjuk, ugye, tehát mit tudom én, hogyha azt veszük figyelembe, hogy az Egyesült Államokban mennyire népszerű a nem szoptatás. Tehát ugye biztos, hogy van valami fajta nem azt mondom, hogy igazság alapja, de van valamifajta realitás ebben az elképzelésben, azon más kérdés, hogy mennyire fogadjuk el azt, hogy ilyen adminisztratív eszközökkel.
Népszerű nem szoktatás, tehát hogy utána nagyon rövid ez az otthon töltető idő az átlagnak. Azért gondolom, hogy se úgy vannak vele, hogy nem akarnak fegyetlen szokatni, mert nem össze dolgozni.
Igen, igen, itt egy például...
Venezuelában például nem tudom, hogy
mi. Azt én sem tudom, hogy mi van. Hát az biztos, hogy hogy is szokták ezt mondani, egy populista, szocialista kormány van hatalmon, és ez egy komplex törvénycsomag egyébként, vagy egy komplex törvény, amiben bizonyos cikkelyek például azzal foglalkoznak, hogy a munkahelyeknek, legalábbis az állami vállalatoknak létre kell hozniuk, meg kell valósítaniuk egy szobát az intézményeken belül, ahol az anyák szoptatni tudnak, tehát a szoptató szobát kell kialakítani a cégeknél.
Jó, hát ez végül is, ez jó felség. A cucli reklám betiltása az kevésbé tűnik értelmes gondolatnak.
Igen, és kegyetlen büntetések lehet számítani. Tehát hogy a törvény a szankcionálja is egyértelműen ezeket a reklámokat. Kicsit, és ezt ők is mondják egyébként, hogy nagyon hasonlít a dohány reklámra. Tehát, hogy egy tiltott helyen megjelenő cumis üveg vagy tápszer reklám, az mit tudom, $600 $50,000 terjedő pénzbüntetést vonhat maga után.
Aha, ez úgy mondjuk vicces elképzelni azt, hogy egy ilyen cumis üveggyártó ügynöksége az kockáztatva a büntetést gerillában kihelyez egy-két ilyen cumis üveg reklámot.
Hát igen, mindenesetre azt hangsúlyozza ez a benyújtó honanya, venezuelai honanya, hogy ettől függetlenül cumis üveget lehet kapni a boltokban, meg formulát és tehát tápszert is lehet kapni a boltokban.
Tekintve, hogy ezt nem lehet betiltani, mert mi van azokkal, akik hát nem tudnak
szoktani. Simán betilthatnák egyébként.
És is.
Hát igen, akkor éjjel halnának a gyerekek, akiket nem tud az anyukájuk szoktatni akármilyen szerviokban.
Biztos, hogy megvannak arra szintén az adminisztratív megoldások, hogyha, mit tudom én, a gyerekkorvos vagy a szülészosztály az igazolja, hogy az anya nem tud szoptatni, akkor a központi fegyveresek által őrzött raktárból.
Ezt már marha nehéz megkerülni.
Jó, hát mindenfajta ilyen adminisztratív, főleg ilyen központi állami adminisztratív szabályozásnak.
Csak ezért nem tök értelmet.
Hát akárhogy is, ez mindenképpen nagyon bénán hangzik. És volt egy cikk a Népszabadság online-on, ami egy érdekes cikk, ajánljuk is elolvasásra, de igazándiból most csak két dolog miatt jutott eszembe, mert a cumis üveg kötelező kerüléséről az jutott eszembe, hogy ebben a cikkben pedig ez egy páros interjú, Vekerdi Tamás gyerekpszichológus és Elritók Nóra pedagógus és hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó szakemberrel készített páros interjú van, ahol meg a kötelező óvodai oktatás vagy nevelést éri egy ilyen félmondatos kritika a Vekerdi részéről, illetve hát kettő is. Egyrészt azt mondja, hogy hát ugye itt akkor Magyarországon most az lesz a gyakorlat, hogy elveszik a segélyt azoktól a családoktól, akik nem járatják óvodába vagy iskolába a gyereket, és hogy érdekes, más országokban az van, hogy az kap plusz segélyt, aki járatja. És hogy fura, hogy miért nem ez jutott az eszébe a törvényalkotónak, tehát hogy motiváljon és ne büntessen. Illetve még egy nagyon érdekeset mondott a Vekerdi, hogy az, hogy a gyerek jár a óvodába vagy iskolába, ez kizárólag a szülő dolga eldönteni, ebbe az állam nem szólhatna bele, és ez nem úgy van ám, hogy ez csak egy ilyen etikai alapon álló elképzelés, hanem hogy az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata értelmezésében ez teljesen egyértelmű, hogy a gyerek jogairól vagy a rá vonatkozó kötelezettségekről a szülők dönthetnek, és senki más. Tehát, hogy amikor kötelező óvodát írunk elő, akkor ezzel megyünk szembe. Ezen kívül még elég sok minden másról is beszélnek abban a cikkben, amik szintén nagyon érdekes dolgokat mondanak. Mindig egyébként, amikor Vekerdit olvasok, akkor valahogy az az érzésem, hogy Jézus Istenem, nekem nem szabad a gyerekeimet az állami, illetve a mondjuk így hagyományos iskola rendszerbe beengedni, mert ott tönkre teszik a gyerekeket. És aztán ez mindig elgondolkodtat, hogy mennyire kell ezt komolyan venni, vagy sem, illetve minek kell győznie bennünk a hát egyfajta ilyen kényelem elvűségnek, tehát, hogy mennyire lehet teljesen szembe menni a rendszerrel, vagy sem.
Nem kell szembe menni a rendszerrel. Én úgy látom, hogy a rendszer az bizonyos értelemben elfogadó az alternatív oktatási intézményekkel iránt, de az biztos, hogy ezek az alternatív oktatási intézmények, és azért nagyon érdekes a Erikok Nórának a szerepe ebben az egészben, aki tulajdonképpen a mély szegénységben élők oktatásügyének az egyik legfontosabb, ha nem is ideológusa, de inkább egy ilyen szócsöve, tehát ahol akitől egy Budapestre is eljutnak az információk arról, hogy mi zajlik a leghátrányosabb helyzetű települések iskoláiban. Tehát, hogy ezek az alternatív oktatási megoldások, ezek tényleg a milyen szuper kényelmes budapesti, ilyen felső-középosztálybeli világunkra vannak szabva, és mi még aránylag könnyen megoldhatjuk egyébként ezeket a dolgokat.
Aránylag,
de hogy mondjuk a nálunk sokkal szegényebbek hogyan oldják meg a gyerekük optimális iskoláztatását, az teljesen lehet képzelni.
Egyébként ebből a cikkből tudtam meg, bár inkább csak egy kis színesnek számít, de nekem meglepetés volt, hogy a Waldorf oktatás, aminek ugye a Vekerdi egyfajta magyarországi pápája vagy propagálója, szóval hogy a Waldorf módszer, ami ma Magyarországon inkább a tehetősebb családok, tehetősebb értelmiségi családok választása. Ez a Waldorf Astoria nevű gyárnak a munkásasszonyainak az összefogásában született. Tehát ez egy teljesen proletár gyökerű dolog, a Waldorf módszer. Ti tudtátok?
Nem, de hát az maga módszer, az nem azonos azzal a szervezeti kerettel, amiben a módszer megvalósul, tehát hogy valószínűleg arról van szó, hogy ettől ez még egy, tehát ettől még nem egy proletár gyökerű valami, legfeljebb egy munkás környezetben valósult meg. Ez van egy fontos dolog egyébként, és ez pont az Erikok Nóra hangsúlyozta, vagy fogalmazta meg nagyon pontosan egyszer valamikor, hogy véleménye szerint egy szolidaritás társadalomban az oktatásra fordított összegeknek a nagy része és most nem elsősorban az állami összegekről van szó, hanem az alapítványokról, magánalapítványokról és ilyesmikről. Tehát az oktatásra fordított összegeknek a nagy része elmaradott vagy szegény rétegek oktatására kellene, hogy menjen. Magyarországon pont fordítva van, a nagy pénzek azok a felső középosztály oktatására mennek.
Na, van még egy kis színesünk, ami szintén az oktatással kapcsolatos. Az első kínai űrhajósnő órákat tartott az űrből, és ebből egyrészt nekem, tehát ebből tudatosult, hogy ebből esetleg Kínának van saját űrállomása, ami tényleg ott fönt kering, és tényleg, hogy mondjam, van benne levegő, meg meleg, tehát nem halnak meg benne az űrhajósok, hanem ott lebegnek. Nem csak a nemzetközi űrállomás az egyetlen lakható űrállomása az űrben jelen pillanatban, hanem a Kínának is van egy ilyenje. Másrészt nagyon vicces volt megnézni az egyik ilyen videót, ami egy élő tanóra volt, aminek azt hiszem körülbelül a fele az abból állt, hogy úttörnyakkendős kisgyerekek kérdéseket tettek föl, illetve kicsit olyan volt, mint a felelnének, és ezen közben az űrhajósnőt, a csinos űrhajósnőt láthattuk, aki a súlytalanságban enyhe mosolya bólogatott, és így kicsit késéssel követte őt a kontya. Majd aztán bemutatott egy kísérletet, ami gondolom válaszolt a kicsi úttörők érdeklődő kérdésére, amely kérdéseket egyébként hosszaps fogadta mindig, tehát ilyen nagy előadókban ültek a szegény kis úttörők, és egy beszélt, és aztán utána nagyon sok tapsolt.
De mondjuk ebben az esetben pont nem gondolom azt. Hát számos esetben van, amikor szegény kis úttörőket kibenzinlik valami szörnyű dologhoz. Ebben az esetben pont nem gondolom, hogy ez olyan szörnyű lett volna. Ugye persze volt egy ilyen párt ideológiai vonal ennek a dolognak, tehát ez azért elég kínai, hogy így itt a 30 millió kisiskolást egy időben kivezényelnek a kivetítőkbe, és akkor ott szétdobják a tanóra képét, az űrben tartó tanóra képét, de ettől függetlenül van valami lenyűgöző. Tehát engem például teljesen lenyűgözött, hogy mondjuk Magyarországon így tanítanák a fizikát, akkor én biztos vagyok benne, hogy most ez kicsit megerős. Tehát ez egy óriási lépés a kínai űrprogramnak először is, mert egy hihetetlenül népszerűvé tette szerintem ez a vérprofi módon lebonyolított tanóra az űrprogramot. Tehát most minden második kínai kisiskolás, ami megközelítve 150 millió gyereket jelent, ha nem is űrhajós, de az űrhajózással foglalkozni akaró valaki lesz. Ez egy hatalmas lépés, másrészt meg hihetetlen profi volt ez az egész, hogy a kínai állami televízió honlapján fönn van az egész az elejétől a végéig mindenfajta háttéranyaggal, meg mindennel fönn vannak az órák, és fönn van a tanóra is videó formájában marha jó kísérletekkel, de hát ez egy baromi jó taneszköz szerintem. Tehát űrből órát tartani élőben zseniális.
Hallgassunk egy kis zenét. Az történt, hogy rájöttünk, hogy a múlt héten emlegetett kedves könyvünk Selby bácsi állatkertje szerzője, az egyébként zenész is volt, és mielőtt ezzel egy kicsit foglalkoznánk, és fellebbenteni erről a életrészéről is a fáklat a Bence, azelőtt elmondom, hogy a Selby bácsi állatkertje az elmúlt egy hétben kultikus művé lépett nálunk elő. A gyerekek egy csomót megtanultak kívülről, egymásnak idézgetjük. A családi születésnapon nem átalottak a szülők, mármint a nagyszülőknek előadni részeket a kötetből, szóval, hogy nagyon beütött, soha ennyire szerintem még nem ütött ilyen gyorsan, ennyire mélyen be semmi a gyerekeinknél, mint a Selby bácsi állatkertje, úgyhogy csak kétszer aláhúzni tudom pirossal azt, amit a múlt héten mondtunk, tessék megvenni és kipróbálni, mert nagyon menő.
Abszolút a hétköznapok részévé vált, tehát így van ez a verse, amit talán a Feri-fel is olvasottam.
Igen.
A menny Tomika játsz egy kicsit az istiglitzel, és mivel ez egyik lányunkat Taminak hívják, ezért így nagyon gyakran van, amikor így lóg rajtam a gyerek, hogy jaj, Tamika, menj már, játsz egy kicsit az istiglitzel. És akkor Bora, a másik gyerek, folytatja a verset, és elmondja egészen végig. És tényleg a családi ünnepségen egyszer csak azt mondta, hogy szeretné elmondani azt a figyelmeztetést, hogy késő éjszaka, egy temető mellett, nem is tudom, hogy pontosan hogyan van ez a vers.
Sötét éjszaka, temető mellett, viharban, ha szembe jön egy möllög, akkor ne feledd, a möllög föllök. Ezt kifejtette a nagypapának, a nagymamának és a dédinek.
Ezeket így használják egészen elképesztően, vagy amikor elmentünk az egyik nagy áruházba, amelynek nevét nem mondhatjuk ki.
Hát a szponzoraikkel szeretnének válni.
Nagy áruházba, ahol
azért is nem mondhatjuk ki a nevét, mert nem tudjuk.
De én. Ja, hogy Keki egy...
Igen.
De, mert megkérdeztük.
Ű betűvel kell mondani.
Jüszknek kell mondani.
Nem mondhatjuk ki, ezt kivágom. Igen? Igen, látszom.
És akkor észrevettük, hogy egy óriási szitakötő tanyáz az íróasztal székek sorában, és oda rohant a Bora az eladóhoz, és mondta, hogy anya, most megmondom nekik, hogy nem egy glanyász tanyáz, hanem egy szitakötő tanyáz az íróasztal székeknél. És oda rohant, elmondta, és akkor a pasi azt mondta, és a gyíkokat láttátok már? Mert azok is vannak.
Hát így élünk mi itt a végeken. Na de, bocsánat, hogy ez hosszúra nyúl, de tényleg nagyon-nagyon megszerettük ezt a kötetet, és akinek ugye a szerzője, Shel Silverstein, aki egyébként, hát ha most ezt szinte el se hiszem, de ide az van írva, és a Bence írt ide, hogy Johnny Cash-sel is játszott.
Hát, vagy ne, és utána néztem a fickónak, mert annyira érdekelt, meg annyira lenyűgözött a személyisége, hogy nagyon elkezdett érdekelni, és mély megdöbbenéssel tapasztaltam azt, hogy ez az amerikai, hát elsősorban country és folk popzenének az egyik legfontosabb megírója. Egyébként zenész is, nem számítani szerzett, de elsősorban szövegíróként híresült el. Tulajdonképpen úgy szövegíróként, hogy sok verset írt, és ezeket a verseket zenésítették meg különböző muzsikusok, és hát az egyik legnagyobb név, aki Charles Silverstein dalt zenésített, vagy verset zenésített, még az Johnny Cash volt, és ők egy jó barátságban is voltak. Johnny Cashnek volt egy show-ja, még annak idején a 60-as években, a tévés show-ja, és ott is többször föltűnt a Silverstein, mint vendég és résztvevő, és mint kiderült, az egyik legnagyobb Johnny Cash slágert, a Boy Named Sue-t is ő írta. És na most ez a Boy Named Sue, ez azért érdekes, mi szempontunkban, hogyha múltkor egy apadalat hoztam, akkor ez tulajdonképpen egy fiúdal, ez a Boy Named Sue, ami arról szól, itt tehát zeneileg egyébként nem kifejezetten, majdhogy nem értékelhetetlen, mint azt majd meg fogjátok hallani. Egy ilyen béna kis dalocska tulajdonképpen, de a szövege az marha érdekes és marha ironikus, egy Sue nevű fiú meséli el azt, hogy ővel az édesapja mennyire kiszúrt, amikor Sue-nak nevezte el, azaz egy női nevet adott neki, és aztán 3 éves korában lelépett otthonról, tehát a fiú 3 éves korában lelépett otthonról, és a fiút tulajdonképpen, míg fel nem nőtt, addig a bosszúvágy hajtotta, hogy valamilyen módon elégtételt legyen az apján ezért a szörnyű sérelemért, mert hogy ott mindenki ezzel csúfolta, a keresztnevével csúfolta. És aztán találkozik is az édesapjával valami kocsmaszerűségben, és akkor jól össze is verik egymást. És a végén az apja pedig elmondja neki, hogy tulajdonképpen csak szeretetből adta neki a Sue nevet, mert hogy ebben a kemény világban nagyon fontos az, hogy az emberek azok kemények legyenek és erősek legyenek, és azzal, hogy ezt a nevet adta neki, azzal megerősítette tulajdonképpen, hogy el tudja viselni itt az élet nagy pofonjait, meg ilyesmi. És aztán a Johnny Cash azzal fejezi be azt a számot, illetve a dal azzal fejeződik be, hogy azért a fiú az megfogadja, hogy ettől függetlenül érti ő az apja indokai, de ettől függetlenül a fiát az kizárólag Billy-nek vagy George. Na és ez egy legendás felvétel egyébként, a Johnny Cashnek volt több börtönkoncertje, Johnny Cash sosem mindig hadilábon állt, nem olyan törvény, elsősorban kábítószerfogyasztás miatt, a Johnny jó párszor megjárt a börtönöket, és éppen ezért előszeretettel adott börtönkoncerteket, és van egy 69-es vagy 70-es lemez, a Folsom Prison koncert, ami a leghíresebb Johnny Cash lemez, és ezen az élő felvételen hallható először ez a szám, és fantasztikus egyébként az, hogy ez egy börtönben adja elő ezt a Boy Named Sue című számot, és fantasztikus az a ahogy így lereagálja a börtön közössége ezt a meglehetősen sikangós témát. Tehát van ebben egyébként ebben a Sue nevű fiúban egy ilyen finom, meleg vonal is, és még hozzátartozik, hogy ezt akkor kezdte el játszani Johnny Cash, amikor megszületett a saját fia. És nagyon sokszor úgy fejezte be a számot, hogy ha ő elnevezi majd a fiát, akkor hogy fogja elnevezni, és nem az eredeti Billy-t vagy George-ot mondja, hanem a saját fiának a nevét, akit a John Carter Cash-nek hívtak. És tulajdonképpen ennyi a sztori ebből a dologból. Mindenesetre az nagyon izgalmas, hogy így találkozik az előző adásnak a könyvszerzője Johnny Cash-re, és kiderül róla, hogy egy ilyen nagyon nagy nevű szöveg. Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue.
Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue, how do you do? How you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a-gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile and he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough, and I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die, and it's that name that helped to make you strong. Yeah, he said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, 'cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man. All right, thank you very much. Just before we ask the Statler brothers to come back out, we'd like to ask the Carter family and Carl to help us out on a fine spiritual that we've got a lot of requests to do. Peace in the valley.
A zene után pedig nem viccelünk.
Valóban nem viccelünk, mert egy nagyon kemény és nagyon akut, vagy nagyon friss téma ez, és igazából én csak elmondom, és aztán nem is kell erre semmit sem mondani. De az a lényeg, hogy ugye Hollandiában és Belgiumban már régóta bevett dolog az eutanázia, és viszont most egy új törvényjavaslat került a belga parlament elé, ami kifejezetten a gyerek, tehát a 18 éven aluliak eutanáziájáról szól, és bármilyen megdöbbentő, de ez már állítólag az erről megjelent híradások szerint ma is egy aktív gyakorlat Belgiumban is, meg Hollandiában is, de ez elsősorban csecsemőknél van, tehát megszületett csecsemőknél. Itt, amit emlegetnek, hogy hol alkalmazzák az eutanáziát, az elsősorban a nyitott gerinc, a spina bifida, ami mellett ezt szokták alkalmazni. De most minden esetre alapvetően a belga parlament az éppen arról vitázik, hogy kibővítsék-e az eutanáziába bevonható gyerekek körét, és az egyik legsúlyosabb kulcskérdés, ugye nagyon, tehát ez egy iszonyú, iszonyú kényes kérdés, és nagyon súlyos kérdés, tehát nagyon pontosan meg kell fogalmazni, hogy mi az, ami bekerülhet, mi az, ami nem, de általában úgy szokták ezt meghatározni, hogyha egyértelműen, és tehát egyértelmű halálos betegség van, ami a borzasztó szenvedéseket okoz a áldozatnak, vagy a páciensnek, hogy csak ez az egyetlen megoldás lehet, de ami a legérdekesebb ebben, hogy most úgy bővítik, vagy úgy tervezik bővíteni a törvényt, hogy azt is beleveszik, hogyha a szülőknek túlságosan nagy szenvedést okoz a gyereküknek a betegsége, akkor is esetleg végrehajtható az eutanázia, és hát minden esetre elég durva az, hogy jelen pillanatban ez a törvényjavaslat hever a belga törvényhozásban, és olyan pillanatban erről vitatkoznak a belga képviselők.
Hát így emberileg tök érthető szerintem, hogy ezen gondolkodnak, inkább csak marra nehezen tudom elképzelni, ahogy ez intézményesíthető.
Hát ahogy meg is fogalmazzák, ugye az egyik kommentátor ezt ugye úgy fogalmazza meg, hogy nagyon kétséges az, hogy kik is kapják meg a jogot a döntésre. És az egyik kommentátor ezt úgy fogalmazza meg némileg sarkítva, hogy azok, akiket ugye nem engedünk volához, nem ihatnak alkoholt, és nem rendelkezhetnek a vagyonukról, azok akkor most döntési jogkört kapnak a saját életük és haláluk felett. Már amennyiben ugye a gyerekekre van bízva a döntés, persze.
Hát szerintem hagyjuk is nyitva ezzel gondolatébresztőnek, bőven elég nagy pofás ez. El lehet rajta rágódni. Nyilván nem tudjuk megoldani. Nagy levegő, tovább lépés. Na jó, még annyi időt biztos szakíthatunk itt a érdekességekből, hogy a kütyűrovatnak mégiscsak hagyjunk egy kis időt, bár az előbb még azt gondoltam, hogy szigorúan kiszerkeztem magunkat így on the fly, de végül is a Snapkids-et írta be a Bence, ami egy olyan alkalmazás, az kifejezetten az a fajta alkalmazás, ami először mutatja meg a mi korunkbeli, ám mondjuk, hogy a kütyük és a technológia iránt igencsak érdeklődő szülőknek, hogy azért öregszenek, tehát hogy van egy olyan dolog, ami a gyerekek között népszerű, vagy a fiatalok között népszerű, mi pedig nem olyan nagyon értjük, hogy mi ez.
Egyrészt nem, tehát hogy ezt te írtad be, és én csak vagyok mélyen megdöbbenve, mert én egyszerűen csak meg akartam kérdezni, hogy mi a pék? Én tehát értem, hogy mi ez, csak hogy egyszerűen nem vagyok képes.
Én végülis el tudom mondani, ugye ez a Snapkids az a Snapchatnek az egyszer, vagy a gyerekekre szabott verziója, a Snapchat a lényeg, a Snapchat az egy új és nagyon divatos dolog, és azt tudja, hogy te küldhetsz egy ilyen képüzenetet a haverjaidnak, tehát mondjuk, hogy megoszthatsz egy képet, tehát mondjuk, hogy Instagram, megosztasz egy képet, amit a haverjaid látnak, de a megnézéstől számított 10 másodpercen belül törlődik a kép. Tehát meg tudják nézni, de az azonnal törlődik is. Ugye mi az, amit így küldözgetünk az interneten egymásnak? A csupasságunk lefényképezve. Vagy ilyen félmeztelen szelfik, vagy a részek haverunk, aki éppen a medencébe hány. Tehát ez a fajta ilyen vicceskedésnek a terepe a Snapchat, és akkor ehhez csinálták meg a Snapkids-et, ami azt hiszem, hogy nem, hát pontosabban nem tudom, hogy hogyan van a gyerekekre finomítva a dolog, de mégis mindegy is.
Nem, tehát önmagában már jön a Snapchat-tel, tehát azért is, vagy azért is kértem, hogy előbb beszélj, mert hogy önmagában én már a Snapchat-et sem értem, tehát először hallottam róla, akkor tényleg azt gondoltam, hogy ez a vég. Tehát ennél nagyobb baromságot én már nem tudok elképzelni, ehhez képest 100 millió dollárra értékelik már a céget.
Igen.
De hogy basszus, tehát így kiposztolsz valamit, ami 10 másodpercig elérhető, és aztán és akkor tehát, hogy se kommentelni nem lehet, se se nem memoratás, tehát ez már tényleg az értelmetlenség.
Én rögtön az MI6 jutott eszembe, és Tom Cruise.
Az nem az MI6. Csak
valahogy a gyerekek.
Az önmegsemmisítő üzenet.
Igen, akkor bocsánat, akkor csak a Tom Cruise is, ami zsonikba szól.
Igen. Na, és hogy ehhez ugye még a Snapchat az még veszi a bátorságot, és kidobja a gyerekeknek szóló verzióját, amiből már minden hiányzik, tehát az egész ilyen szociális, ilyen social része hiányzik, tehát egyszerűen csak magadnak fotózhatsz, és magad előtt ünteted a fotót 10 másodperc múlva, tehát ez a teljes téma szerintem.
Nem tudom, én azért látom az értelmét, mondjuk képzeld el, Bence, hogy képzeld el, hogy általános iskolás korunkban a csajok küldhettek volna magukról nekünk mesztelen képet, amit mindössze 3 másodpercig nézhetünk, és aztán az elfoszlik. Ez körülbelül a bugyi félrehúzása a bokor mögött. Körülbelül ennek az intézményesített és internetesített változata. Biztos, hogy sokan használják, illetve tudjuk, hogy sokan használják, és biztos nem csak erre. Hát legalábbis reméljük.
Tehát, hogyha jól értem ezt a leírást, ugye a SnapKids-ben semmit nem tudsz megosztani.
Ezt nem tudom.
A gyerekeknek szóló verzióban. Tehát ez lényegében a Snapchat azzal a kis izével, hogy csak fotózni tudsz vele, de megosztani nem tudsz. Tehát ez egy teljesen offline szerkezet.
Ez pontosan. Most megtaláltuk azt a pillanatot, ez egy ilyen ikonikus pillanat, amikor mi, kütyűrajongó, tech-oriented kockák, vagy hát kockalájkok, ne megérezhetjük a korunkat, és először találkozunk egy olyan alkalmazással, amit a gyerekeink biztos fognak használni, mi viszont már most sem értjük.
Igen, pontosan.
Ez egy csúnya pillanat. Lássuk be.
Vagy nagyon szép pillanat.
Na mondok én gyorsan még egy alkalmazást, amit viszont én imádok, és azt gondolom, hogy ez is ilyen game changer, ilyen világfordító valami. Úgy hívják, hogy Vine, de nem úgy írják, mint a bort, hanem mindegy, majd meglátjátok a leírva. És azt tudja, hogy ilyen 6 másodperces videókat lehet vele borzasztó egyszerűen készíteni. Egyébként a Twitter készítőinek az új projektje ez. Látod a mobiltelefonot képernyőjén azt, amit a kamerája lát a mobilnak, és ha ráteszed az ujjadat a képernyőre, akkor rögzít, ha felveszed, akkor nem rögzít. Így áll össze egy 6 másodperces videó, amiben ugye ezek szerint ilyen sok kis rövid vágást lehet benne csinálni. És én azt gondolom, hogy ez a mozgókép jövője, tehát ez körülbelül olyan fajta újdonság, mint az, hogy a mobiltelefonnal lehetett fényképezni, és ez valahol mélyen demokratizálta a fényképkészítést, és elvitte egy egész más irányba a vizuális kultúrát. Ez körülbelül ugyanezt csinálja a mozgóképes kultúrával. Nem csoda, hogy az Instagram azonnal ráugrott a lehetőségre, és miután a Vine azt hiszem szűk 6 hónap alatt eljutott arra a pontra, hogy a teljes ismeretlenségből eljutott el, hogy már több napi megosztás volt rajta, mint az Instagramon fényképből. Az Instagram is kihozta a saját Instagram videó nevű feature-ét. És hát nem is tudom, irgalmatlan számok vannak, hogy használják az emberek, és én is használom, és azért gondoltam ma elmondani ezt, mert a Vine iPhone-ra készült el először, és ott egész jól működött, aztán az androidos verzió is kijött pár hét ezelőtt, de teljesen használhatatlan volt, tehát annyira bagos volt, hogy nem, gyakorlatilag nem működött, de körülbelül mára, vagy hát mondjuk, hogy a múlt hétre jutott el odáig, hogy most már használható, így ezért aztán én is a Vine-nal tudtam a gyerekek görkorcsolyázását, meg a hétvégén az ünneplésüket, a szülinapi tortát megörökíteni, és borzasztóan élvezem, és mindenkit arra bátorítok, hogy próbálja ki, és ismerkedjen meg azzal, hogy 6 másodpercben mit lehet mozgóképben elmondani, amit fényképben nem.
És ez egyébként, mondjuk én már ezt a Vine sem értem nagyon, tehát én próbálgattam ezt, de akkor valószínűleg az lehet a probléma, hogy eleve fos volt az androidos applikációja.
Így van.
Hát akkor az lehet, hogy ezeket esetleg azt javaslod, hogy próbálja meg újra.
Most érdemes újra megpróbálni, igen, most már használható.
Aha. De igazából ettől függetlenül nem nagyon értettem ezt a 6 másodperc videót. Igen, ahogy Andi is mondja, Tarbila rajongótól nehéz ezt a időlimitet, hogy is érvényesre kell várni. De egyébként pont arra gondoltam, hogy ez viszont tényleg ez egy ilyen nagyon jó gyerekkütyű.
Abszolút.
hogy ez a gyerekeknek nagyon jó, nem is a családi élet megörökítésére, hanem az, hogy a gyerekek baromi jól tudnak ezzel szórakozni, és talán valamit elsajátíthatnak így a mozgóképnek.
Hát igen, de azért igazán jó vine videókat úgy lehet csinálni, hogyha előre megvan a fejedben valami sztori, hogy mit akarsz vele elmondani, meg a vágásról is van valamiféle elképzelésszerűséget, tehát azért ez inkább nagyon tudatos használatot feltételez. Ezen belül
tudnak beletanulni nagyon jól, nem?
De azért, de abszolút, a világ legegyszerűbb dolga egy wine videót elkészíteni, mert tényleg ugye ez mennyire jó már, nem? Hogy amíg rajta van az ujjad a képernyőn, addig felvesz, ha felemeled, nem vesz fel.
De ezt miért szűkíti 6 másodpercre?
Hát, mert azt mondja, hogy ilyen rövid videókban. Tehát, hogy ez igazándiból egy mozgó fénykép. Egy vágott mozgó fénykép, nem egy film, nem egy történet. Kicsi. Hát, nagyon sok mindent el lehet benne mondani. Máshol már elmeséltem, és borzasztó viccesnek találtam, hogy a maga a Vine készített egy reklámvideót, ami arról szólt, hogy a Vine tulajdonosa, vagy feltalálója, vagy nem tudom, alapítója, az azzal próbál egy videó reklámot leforgatni, hogy 6 másodperc alatt milyen sok mindent lehet elmondani. És ez a reklámfilm arról szól, hogy végül megőrül a forgatáson a csávó, mert hogy egyszerűen semmit nem tud 6 másodperc alatt elmondani, és akárhogy próbálja, egyre jobban belezavarodik ebbe a dologba. De ez nem igaz, 6 másodpercben nagyon sok minden elfér. Ugye ezzel a módszerrel gyakorlatilag ilyen stop motion animációkat is lehet forgatni, és én már láttam olyan Vine videót, amiben ez az alatt a 6 másodperc, ez elég ahhoz, hogy megcsináljanak egy ilyen iszonyú menő, ebben most nem menjünk bele, jó? Tehát itt mondjuk, hogy ezt majd belinkelem, és a végén tehát belinkelem azt a videót, ami nagyon jól elmagyaráz, hogy milyen sok minden fér bele 6 másodpercbe. De ez tényleg olyan, hogy ezt ki kell próbálni, és akkor vagy ráharapsz, vagy nem biztos, hogy ráharapsz, de szerintem nagyon izgalmas újdonság.
Én egyébként pont arra gondoltam, hogy a Bellával majd így fogunk forgatgatni, mert például ez az egyik nagyon jó benne, hogy ha jól értem, akkor nagyon jó az algoritmus mögötte, tehát hogy azonnal kész a film, megosztja.
Pontosan, így van. Ma a görkorcsolyázás közben készült 2 ilyen kis filmecske, és még nem jöttünk be ide-vissza a házba, amikor már fenn volt a Facebookon a 2 videó arról, hogy ők hogyan tolják a görin.
És figyelj már, azért azt remélem, hogy az Instagram videó, az nem négyzetes.
Az Instagram videó is négyzetes, ugyanúgy, ahogy a Vine, de...
A Vine is négyzetes.
Négyzetes, bizony. Egyébként ez azért nagyon jó, mert ugye mobiltelefonon végre nem kell olyan furcsán tartani a telefont, ami mindig kiesne a kezedből ahhoz, hogy fekvő formátumot kapjál, mert hogy mindegy, hogy tartod, tehát lehet normális módon is tartani a telefont. Érdekes, én szeretem egyébként a négyzetes formátumot, tök izgalmas új kompozíciót tanít az embernek. Jó lehet vele sok mindent csinálni.
Jó.
Egyébként az Instagram videó az hosszabb, ott lehet 15 másodpercet is tolni.
Mert ott rengeteg szerver van már.
Igen. Na, még egy rovatunk maradt, ami a könyv, és amiben én úgy gondoltam, most kivételesen mondjuk, hogy léven itt a vakáció, és megyünk nyaralni, nem könyv lesz, hanem film. És elsősorban is arról akartam beszélni, hogy van nekünk egy olyan filmünk, amit nem is tudom, egy 20 éves haverom ajánlott, de azt remélem látták már a gyerekek, én nem is hallottam róla, megmutattuk nekik, és aztán mind ők, mind mi magunk, hát szerintem nem egyszer megnéztük egyre nagyobb élvezettel, ez a Kiki a boszorkány futár, és aztán most, hogy ti ajánlottatok egy másik japán alkotást, a Chihiro Szellemországban, és ezt behoztuk a gyerekeknek, és megint csak totális siker mind náluk, mint magunknál. Néztem utána, hogy ez bizony nem véletlenül hasonlított a kettőnek a stílusa. Van egy fickó, egy japán ember, akit Miyazaki Hayao-nak, vagy Hayao-nak, nem Hayao-nak hívnak. Szeretik őt a japán Walt Disney-ként emlegetni, ő maga utálja ezt a kifejezést, de tény, hogy ilyen filmből még lerakott körülbelül 8-at az asztalra. 1985-ben alapította meg a Ghibli stúdiót, és ennek keretében gyártotta ezeket a filmeket mind a mai napig. Egyébként a Chihirót azt már úgy készített, hogy nyugdíjba ment, de aztán volt valami olyan inspiráció, ami miatt mégiscsak elkészítette. és valami elképesztően jó. Én nagyon, nagyon üdítőnek találom megnézni ezeket az ilyen 90-es években készült rajzfilmeket. Állítólag van egy olyan mondás ennek a faszinak, Hajao-nak, hogy az egy alapszabály nála, hogy az egész estés rajzfilmjeiben 10%-nál nem lehet több a komputer animáció. Tehát ez 90%-ban kézzel rajzolt dolgok, gyönyörűek, nagyon részletesek, semmi sematizálás, vagy hát ez itt persze nem igaz, de fantasztikus képi világ, nagyon jó nézni, nagyon jó történetek, nagyon nem ilyen egy rétegű valami, karakterek vannak benne, jellemábrázolás van benne, történet van benne, és ez nem a poénra van kiegyezve. Csodálatos, mert tényleg egyszerre nézheti a szülő is, meg a gyerek is, és mindenki nagyon jól mulat rajta. És még azt akartam elmondani, hogy a Chihirót Bencék ajánlották, a Kandi ajánlott egész pontosan, és Kandi mondta azt is, hogy na de azért az ilyen ijesztő, mert hát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen elég ijesztő történet. Az egész egy olyan fürdőben játszódik, ahova az istenek járnak, a japán istenek járnak pihenni, fürdőzni, kikapcsolódni, és ilyen emberszerű lények is vannak, de ők szolgasorban. Shiro egy kislány, aki belekeveredik ebbe a helyzetbe, vagy ebbe a környezetbe. És hát a lányok nem féltek tőle egy pillanatig sem. Tudom én, így neveld a sárkányodatnál sokkal több izgalom volt a szemükben, mint itt, de itták a történetet. Úgyhogy Miyazaki Hajao-t és az ő műveit nagyon ajánljuk. A Kiki a boszorkány futárt és a Chihiro Szellemországban láttuk. Úgyhogy azt még úgy is, de van egyébként a Vándorló palota, az azt hiszem egy nagyon híres darab. Aztán, és még van egy felnőtteknek szóló filmje is, ami a vörös disznóról szól, aki egyébként egy pilóta beceneve. Ennél többet nem árulhatok el, de nem tudom, elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem róla.
Ne hülyeskedj. Mi is nagyon nagy lelkesedéssel ajánljuk egyébként ezeket. Úgyhogy akkor tényleg egyébként Hajao, mi az, aki Hajao szerintem. És de tényleg egy fantasztikus szellemiség, amit ő képvisel az animációban.
És ráadásul csak azoknak mondom, akik megrőzött kalózvérrel rendelkeznek, és távol áll tőlük a jogkövető magatartás, hogy olyan helyeken, az interneten fellelhetőek ezek a filmek, ahova egyébként mi nem járunk.
Igen, mert egyébként ezekre aztán pont azt szokták mondani, ezek a klasszikus kultuszfilmek, tehát a Chihiro és a Kiki is egyébként ilyen nagyon-nagyon kultikus cuccok, hát nem csak az anime kedvelő körében, hanem ilyen általában.
Szóval arra akartam célozni, hogy nem olyan bonyolult hozzájutni, nem tudom, hogy DVD-n könnyű-e megvenni, de ha nem ezt az utat választjuk,
ilyen 1000 forintos
akcióban. A Chihirót én csomószor láttam ilyen pénztárnál sorba állás közben.
Uh-huh. Hát akkor még akár érdemes is megvenni, hogyha egy balatoni trafikban szembe jön az emberrel a leértékelt polcon, akkor le kell rácsapni, de tényleg. És ha már filmek, akkor pedig még azt akartam felemlegetni, hogy ezen a héten meg a jövő héten van két premier itt a magyar mozikban, az egyik a Gru 2, ami a angol Despicable Me második része, illetve a Szörnyertének egy folytatása, a Szörnyegyetem, ezt nem tudom angolul, hogy van Monster University, azt hiszem.
Monster University, igen.
Igen. És mind a kettő olyan film, mai, animációs, azt hiszem egyik sem Disney egyébként, tehát nem Pixar, ugye?
Hát a Szörnyerté az Pixar.
Az Pixar?
A legnagyobb Pixar siker volt, igen.
Szóval a másik, a Despicable Me, az arra emlékszem, hogy az egy ilyen hagyományos, talán Warner Brothers, most ezt persze nem fogom tudni megmondani, hogy legalábbis kínos vagyok.
Az kigyártotta, de a Szörnyerté, illetve hát most a Szörnyegyetem az tényleg az egyik legkidolgozottabb. Tehát a minden, az Szörnyerté, én azt látom, hát az az összes, a Pixar összes ilyen jó stílusjegyét magába foglalja, zseniális, bár én mondjuk még nem vinném el a gyereket rá, az biztos, bár a szörnyértét azt hiszem már a, mert megpróbáltuk megnézni, de az még azért nagyon sok volt neki, tehát ezek a, mondjuk én meg vagyok legyőződve, hogy összetén egy jobb animációs film nem létezik. Nem az a csúcsműve a Pixarnak. Én nekem legalábbis azt tetszik a legjobban, hihetetlenül szellemes és elképesztően sok rétegű és zseniális ötletekkel. Én a magam részéről nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy valószínűleg majd az Andira hagyom a gyerekeket. És nyugodtan békében elmegyek a moziba.
Hát nem tudom, nálam azért mondjuk a Toy Story, a Gru és a Szörnyerté, ezek vannak a, ez azt hiszem ez a három van így a toppon.
Hát igen, mondjuk a Toy Story, az a baj, hogy azt már annyiszor láttuk, hogy a Bellával, az Bella teljesen rá van csatama, de hát azért, mert annyira ráismer a saját.
Hát képzeljétek el, hogy az van, hogy amikor megyünk haza, és tudjuk, hogy nincs otthon senki, akkor becsenget, és így eleinte így kérdeztem, hogy most kinek csengetsz, apának, akkor nincs otthon. Nem, hát a játékoknak, hogy jövünk. Minden alkalommal, akkor megyünk haza, hogy ez olyan helyes.
Minden alkalommal, amikor mondjuk be van zárva a kapu, és valahogy ki kell mennünk rajta, és minden, és akkor érzések mindig azt mondja, hogy ki akartok jutni, intézzétek el a majmot.
Ehhez van egy történetünk, és az egy méltó lezárása lesz ennek a mai estének, azt hiszem.
Ugye egyik nap, amikor jöttünk haza, akkor a lányok így próbáltak benézni a redőnyön keresztül, és nagyon-nagyon csöngettek, és aztán elmondták nekem, hogy ők azért akarnak benézni a rácson, mert ők tudják, hogy a Mati macska, aki ugye velünk él, amikor mi kirakjuk a lábunkat ebből a lakásból, és beriasztunk, és ő meghallja ezt, akkor átváltozik királyfivel, Petőfi rádiót hallgat, és téli szalámit eszik. És amikor meghallja, hogy így bedugjuk a zárba a kulcsot, akkor abban a pillanatban visszaváltozik macskává, de ha nagyon ügyesen a redőnyök rácsain keresztül valahogy be tudunk nézni, akkor esetleg egy pillanatra láthatjuk Mati macskát, amint épp királyfiként Petőfit hallgat, és téli szalámit eszik.
És meg kell mondjam nektek, szerintem tök igazuk van. Én is pont ilyennek ismerem a Matit, úgyhogy...
Ja, ismerje, nem kenyérre lesz, csak magába. Még ezt is mondták.
A királyik mi más tennének.
Így. Szóval tényleg a gyerekeknek van egy ilyen kép a nélkülük létező otthonról, hogy az így él tovább.
Így van, ezzel pedig... bezárjuk ezt a hosszúra és technikailag röcögősre sikeredett adást, ami viszont cserében félig a Balaton partjáról készült. Úgyhogy egy hét múlva lebarnultan, leégve és felfázva jelentkezünk újra.
Különösen Feri a piros punciával.
Így, én pedig hozom a piros punciamat, ami majd vesebajra utal. Szervusztok, kedves hallgatók, nyaraljatok ti is!
Sziasztok! Sziasztok.